6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolaj termékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben. Indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. A felszabadított készletből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatában viszont eladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi továbbértékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb június 30-áig lehet vásárolni. A szövetségnek a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására kell fordítani, írja a közlemény. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árrés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje, akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfa fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer áfa fizetésre kötelezett magánszemély nyújtotta be személyjövedelemadó bevallását, ismertette a NAV. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többségi stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. Május 15-én és 16-án rendezi meg a Szeretet Híd programját a Magyar Református Szeretet Szolgálat. A Kárpát-medencei református önkéntes napokra több mint 12 ezeren jelentkeztek előzetesen, de továbbra is lehet csatlakozni a legkülönfélébb közösségeket segítő tevékenységekhez. A Magyar Református Szeretet Szolgálat alapítványa idén 20 éves, ennek apropóján most egy 20 órás akcióval készülnek az országos megnyitó helyszínén, az Ebesi Logisztikai és Raktárközpontban. Itt például pünkösdi adománycsomagokat állítanak össze, melegételt főznek a rászorulóknak, mentőmaci figurákra készítenek üzeneteket a gyerekeknek. A Magyar Református Szeretet Szolgálat önkéntes koordinátorát, Gyuri Juditot hallják.
Az idei Szeretett Hídra közel 350-360 feladatot regisztráltak a résztvevők. Nagyon sokféle, ugye, sok olyan környezetvédelmi feladat van, ami most először jelent meg. Például Sátoraljaújhelyen egy túraútvonalat fognak megtisztítani, több fejlesztési feladat is van, például Kokadon autógumikból játszóteret készítenek. A jelentkezők szám most több mint 12 ezer. Ez ugye azért fontos talán, mert idén 12 ezer pólót tudtunk biztosítani azoknak, akik vesznek ezen a megmozduláson, de természetesen még továbbra is lehet jelentkezni. Most ez a 18. Szeretett Híd, ami különleges az, hogy idén 20 éves a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítvány, és ehhez egy kicsit kapcsolódva egy formabontó 20 órás önkéntességet tervezünk így megnyitóként. Ebesen a Szeretett Szolgálatnak a logisztikai központjában lesz egy 20 órás önkéntesség, 15-én délben kezdődik, és másnap 16-a reggel 8 óráig tart. Nagyon szerettük volna azt, hogy ez egy közösségi program is legyen, ahol egy kicsit az önkéntességre is felhívjuk a figyelmet. Egy ilyen kreatív falat is szeretnénk kirakni, ahol mindenki megoszthatja azt, hogy neki mit jelent az önkéntesség. Magán a megnyitón az egyházi fővédnökünk, Kolumbán Vilmos József erdélyi református egyházkerület püspöke fog részt venni, aki köszönt, illetve Antal Tímea énekesnő pedig egy énekkel is fog kedveskedni azoknak, akik a helyszínen megjelennek.
18. alkalommal ad helyet május 21-én és 22-én a Miskolci Egyetem az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciának. Minden év májusában a Magyar Honi Földtani Társulat és a Miskolci Egyetem szervezésében rendezik meg az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát, ahol az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai gyűlnek össze, hogy bemutassák kutatási eredményeiket és megosszák egymással földtudományi tapasztalataikat. Szunyog Istvánt a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Karának egyetemi docensét hallják.
A legfőbb célja ennek a konferenciának, amely idén már 18. alkalommal kerül megrendezésre, hogy összegyűjtse azokat a középiskolásokat, akik érdeklődnek a földtudományok, nyersanyagok, illetve a földtannak valamelyik ágával, és ezen kutatásokat, amiket ők plusz energiabefektetéssel beletesznek ebbe a tématerületbe, ezt valahol egy fórumon, ezen a konferencián előadhassák, és ebből egy prezentációt készíthessenek, ezt egy zsűri és a közönség előtt előadva értékes nyereményekhez juthatnak. Idén is népszerű ez a verseny. Változó egyébként, hogy mennyi középiskolából tudnak eljönni, azt tudni kell, hogy nagyon sok olyan verseny van már a mai világban, a mai napokban, amelyek középiskolásoknak szólnak, de viszont ide tényleg azok a diákok jönnek, akik ezeket a tématerületeket szeretik. És visszatérve a mostani versenyre, amely május 21-én és 22-én csütörtökön és pénteken, tehát a jövő héten kerül megrendezésre. Ezen a versenyen gyakorlatilag elég sok előadás érkezett be, méghozzá 31 előadó diákunk van, gyakorlatilag 18 darab felkészítő középiskolai tanár érkezik velük, és 11 iskola képviselteti magát országos szinten, tehát nem Miskolc és környéke, hanem országos szinten, ahol Esztergomtól kezdve gyakorlatilag Budapesten át, ugye Miskolc természetesen, Kiskörös, Füzesgyarmat, is előfordul az iskolák között, de Békés Csabáról is érkeznek felkészült diákok a kísérő tanárokkal, hogy megvérettessék magukat.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Nélkülünk szép volt még ez a hely. Te elhinnéd rólam.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját. Május 16-án, szombaton, a mikrofonnál Huszár Kata. Ebben az órában elsőként hitéleti gondolatokkal kezdünk, majd 6 óra 30 perckor rövid hírekkel jelentkezünk. Ezt követően pedig Szira Fruzsina biológussal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatójával beszélget majd Balázs Alexandra kolléganőm. Kedves hallgatóink, jó rádiózást!
The deaf now hear the name we walk, the lost drawn near, and with new life the dead are raised, all through the power in Jesus' name.
The tired find rest, the sick are healed. Thirsty field.
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református gyülekezet lelki pásztora. Isten áldása legyen mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 10. fejezetéből olvasok, az első 13 verset. Testvéreim, én szívemből kívánom, és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Mert azzal, hogy Isten igazságát nem értették meg, hanem a maguk igazságát igyekeztek érvényesíteni, nem engedelmeskedtek Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja a törvényből való igazságról, hogy aki megcselekszi azokat, él általuk. A hitből való igazság pedig így szól, ne mondd szívedben, ki megy fel a mennybe, azért tudnélik, hogy Krisztust lehozza. Vagy ki megy le az alvilágba, azért tudnélik, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Amen. Még csak néhány napja annak, hogy a tovább tanulásra készülő fiatalok megkapták azokat az értesítő leveleket, amiben tájékoztatást küldött számukra a választott intézmény, hogy a felvételi eljárás során sikerült-e elérni a kitűzött célt, megszerezni a vágyott helyet. Sok-sok fiatal úgy érezte, hogy célba ért. És minden bizonnyal voltak sokan olyanok is, akik csalódtak, és azt élték meg, hogy nem volt értelme annak, amire feltették eddigi életüket. Nos, a jó hír az, hogyha most nem sikerült, vagy nem úgy sikerült, mint a terveikben benne volt, még nem omlik össze a világ, nem ér véget minden. Lehet tovább menni, akár még újra is próbálkozni, vagy mérlegelni, hogy vajon tényleg a helyes, a jó cél felé vették az irányt. Vagy a sikertelenség most egy útjelző akart lenni. A felolvasott ige is egy útjelző lehet számunkra. A törvényről, a törvény szerinti életről és annak a céljáról olvasunk az igében. És nagyon világossá akarja tenni Isten, hogy a cél nem az, hogy a törvények határozzák meg az életünket, mert a törvények, a parancsolatok nem öncélúak, hanem Krisztusra mutatnak. Nem érdemes belefeszülni abba, hogy a törvényeknek minden tekintetben meg akarjunk felelni, vagy másokat akarjunk erre kényszeríteni, hiszen a parancsolatok éppen azt mutatják meg nekünk, hogy milyen nagy szükségünk van valakire, aki segítségünkre siet. Isten a törvényeket azért adta, hogy azok által rátaláljunk a megváltóra. Krisztusra van szükségünk, és a benne nyert új élet, életrendező erejére. Ami nem ebben segít, az igazából nem segít bennünket, és nem segít másokat sem. Ne váljunk törvényeskedésünk miatt szolga lelkűvé, és ne nyomorítsunk azzá másokat sem, hanem találjunk Krisztusra, és segítsünk ebben másokat is. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy a te célod a mi üdvösségünk. Ezért adtad a törvényeket, mint tükröt számunkra, hogy meglássuk, segítségedre szorulunk. Áldunk téged, Úr Jézus, hogy te jöttél, és ma is jössz, hogy segíts, hogy kegyelmedbe fogadj, és üdvösséget adj. Jöjj hozzánk, hozzánk is, Urunk. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Scars that speak of sacrifice.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermék készlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek pénteken azt mondta, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Az elnök hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyag mennyiség egy időre megint elég az ország működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel gyakorlatilag időt kapnak arra, hogy véglegesen rendezzék a problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most felszabadított mennyiség nélkül a benzinkutaknak árés nélkül kellene működniük. Gépész László rámutatott, amíg ez a felszabadított üzemanyag mennyiség kitart, addig van idő arra, hogy valamilyen jobb működési rendszer találjanak ki és vezessenek be. A gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön rendelte el 150 millió liter 95-ös kísérleti oktán számú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István indoklása szerint az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetre tekintettel a biztonsági készlet alkalmazásával biztosítható a zavartalan hazai üzemanyagellátás hatósági üzemanyagárakon, ezért szükséges a készletfelszabadítás. Május 20-a az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallásának is a határideje. Akik az adóhivatal által kiajánlott tervezett felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük azt, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és ÁFA fizetésre kötelezetteknek május 20-áig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25 SZIA bevallásukat. Sokaknak van még teendője, mivel eddig 366 ezer egyéni vállalkozó, 127 ezer mezőgazdasági őstermelő és 13 ezer ÁFA fizetése kötelezett magánszemély nyújtotta be személyjövedelemadó bevallását, ismertette a NAV. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 19. hetében a helyszínek többségét stagnálás jellemezte, csak Szekszárdon tapasztaltak emelkedést. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A központ arról is értesített, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 19. naptári héten egyik helyszínen sem volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban.
Az időjárásról.
Szombaton borult lesz az ég, de a Tiszán túlon még szakadozottabb lesz a felhőzet, sokfelé várható csapadék, zömmel ismétlődő eső, de keleten záporokra, zivatarokra is számítani kell, kiadós csapadékra is van esély, a légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél a Nyugat-Dunántúlon, délutánra általában 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt, De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen. Átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren. De bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. Pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem. Duna parti séták, boldog hajó út a tengeren. Csokoládé apcsók, mézes kalács, sok álmodozás. És elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem.
Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem.
Szerintem egy teknős béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felül, majd égeső. Most hatástalan mindenféle érzéstelenítés. A lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. L'amour toujours,
l'amour toujours,
nem fakul már sohasem. L'amour toujours,
l'amour toujours,
te vagy a végzetem.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, a modern élelmiszerrendszer egyik legnagyobb ellentmondása, hogy miközben bolygónkon több tízezer ehető növényfaj létezik, étrendünk döntő részét mindössze néhány adja. A mezőgazdaság történetében az emberiség körülbelül 6-7000 növényfajt használ élelmiszerként, míg ma kevesebb, mint 200 játszik számottevő szerepet a globális termelésben. Még szembetűnőbb, hogy a világ összes növénytermesztésének 66%-át mindössze 9 faj képezi. Ez a koncentráció Szira Fruzsina biológus, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatója szerint komoly kockázatot hordoz, különösen változó klímájú világunkban. Ezért is jelentős a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ, valamint az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet új mintaprogramja, aminek keretében idén 50 génbanki gabonatételt vizsgálnak közösen. Balázs Alexandra riportja következik.
Talán érdemes néhány számmal kezdeni azt, hogy hogyan jutottunk tulajdonképpen idáig. Nagyjából olyan 350 ezerre tehető a virágos növények száma, és ebből olyan 30 ezer az ehető növényfaj, és körülbelül az emberiség története során olyan 7000 növényfaj, amelyet valaha élelmiszer célból termesztésbe vontak, és jelenleg ebből olyan 160-at termesztünk nagyüzemi mezőgazdasági területeken, ez egy 2019-es adat. És talán ami még ennél is megdöbbentőbb, hogy a mezőgazdasági területeknek a felén világszerte összesen 4 növényt termesztünk. Ugye ez a szója, a kukorica, a rizs és a búza, és Magyarországon is tulajdonképpen teljesen hasonló a helyzet. Itt ugye a búza, az őszi búza, a kukorica, a napraforgó és az árpa, az a 4 növény, amelyet a mezőgazdasági területeink felén termesztünk. Tehát ugye Magyarországon 5 millió hektár a mezőgazdasági terület, és ugye ennek a fele 2,5 millió hektár, ezen búza, kukorica, napraforgó és árpát termesztünk. Ugye ez az élelmiszer termelésnek a 75%-áért felelős, nagyjából ebbe már 9-12 növényfaj tartozik, de ez még mindig egy nagyon-nagyon kicsi szám ahhoz képest, hogy 7000 körül van a termesztésbe vont élelmiszer célú növényfajok száma. És ugye ennek van egy rendkívül nagy veszélye, ugyanis ha ilyen kevés növényfajt termesztünk ilyen nagy területen, akkor a változó időjárási körülmények között, vagy bármilyen egyéb váratlan esemény esetén, ugye ezek a növények nagyon hasonlóan reagálnak ezekre a körülményekre, tehát nincs meg az a változatosság, ami megadhatja azt a biztonságot, hogyha történik valami, akkor van olyan növényfaj, amihez tudunk nyúlni, hiszen a legtöbb a területek felén ezt a 4 növényfajt termesztjük, úgyhogy ez nagyon sok veszélyt rejt magában az élelmiszerellátás szempontjából is, és ezért fontos igazából az, hogy ugye a biodiverzitás vagy a növények sokfélesége, ezen belül is ugye a termesztett növények sokféleségét növeljük, hiszen ez egy nagyobb ellátási biztonságot nyújt egyrészt, másrészt meg ugye számtalan olyan növény van, amely nagyon finom, tehát élvezeti érték és tápérték szempontjából sem elhanyagolható, és az egészséges étkezés szempontjából is nagyon fontos lenne, hogy minél több növényfajt fogyasztunk.
De ennek egyébként mi az oka, hogy a világ összes növénytermesztésének 66%-át mindössze 9 faj adja? Tehát, hogy ezek a növényfajok termeszthetők a legintenzívebben, leggyorsabban, legnagyobb mennyiségben, tehát ezek adják a legnagyobb hozamot, vagy egyszerűen elfelejtettük, hogy mennyi növény van, ami ehető és egyébként jól termeszthető, csak lehet, hogy kicsit több időt igényel, vagy több ráfordítást.
Igen, tehát ugye alapvetően ennek oka az iparszerű mezőgazdaság, amely ugye monokultúrára épül, hatalmas területeken egyetlen növényfaj, gyakran egyetlen fajtáját termesztik. Ez összefügg azzal, hogy a mezőgazdaság nagyban gépesített, és az elsődleges szempont a mezőgazdasági termelés oldaláról még mindig ugye az, hogy rövid távon minél nagyobb hozamot tudjunk egy adott területről betakarítani. Tehát a minőség ilyen szempontból nem épül be a mezőgazdaságba. Ez alapvetően egy üzleti tevékenység, és kisebbségben vannak azok a szereplők, akik a minőséget részesítik előnyben. Úgyhogy ez alapvetően az iparszerű mezőgazdaság és a jelenlegi mezőgazdasági gyakorlatok következménye.
Ugye látjuk a változó klímát, látjuk a hatásait, az egyre gyakoribb asszályokat, hőhullámokat, szélsőséges csapadékeloszlást, és ugye ezt már most Magyarországon is látjuk, nem csak világszerte, hogy bizonyos növényeket lehet, hogy el kell felejteni. Tehát ha ezt az utat folytatja Magyarország, hogy nem oldja meg a vízpótlást, akkor például a kukorica termesztést az ország bizonyos tájain el kell felejteni. Elindult már Magyarországon is az, hogy a biológiai sokféleség felé megy el, pontosan a bizonytalan környezet miatt?
Én azt gondolom, hogy van egy olyan réteg a mezőgazdasági termelők között, aki már felismerte ezt a problémát, és próbál új lehetőségeket keresni. Nyilván ez gazdaságszerkezettel, mezőgazdasági termesztési technológiával is összefügg, de azért itt kiemelném a biogazdálkodók szerepét, akik korábban is nem a nagyüzemi mezőgazdasági technológiában használt gyakorlatokat, tehát hogy a műtrágya használat és szintetikus növényvédőszerek nélkül termesztettek, tehát hogy van az a réteg, nem csak a biogazdálkodók, de azt gondolom, hogy egyre népesebb réteg, aki igenis felismeri ezt a problémát, és próbálja diverzifikálni a vetés szerkezetet is, de ehhez ugye nyilván arra is szükség van, hogy ezeket a termékeket el lehessen adni, és a fogyasztók is ismerjék, és tisztában legyenek azzal, hogy attól függően, hogy a boltok polcairól milyen termékeket vesznek le, azzal ők is hatást tudnak gyakorolni arra, hogy milyen növényeket termesztünk, és emiatt is érdemes olyan növényfajokból készült termékeket keresni, vagy megkóstolni, amelyek mondjuk a négy nagy növényen kívül jelennek meg.
Így jönnek be a régi gabonák, amik esélyesek lehetnek?
Igen, itt jönnek be a régi gabonák, vagy ősgabonák. Ezt a fogalmat ugye kétféleképpen is lehet értelmezni. Ugye azért a kalászosok közül ugye az őszi búza a legismertebb és a legnagyobb arányban termesztett búzafajunk, és a régi fajták vagy ősgabonák kapcsán ugye szóba jönnek rögtön a régi fajták vagy tájfajták, amelyek a kevésbé intenzív mezőgazdasági termelés esetén használták őket. Ugye ezek általában magasabb szárú gabonák, és a termés mennyiségük sem éri el a mai intenzív fajták termés mennyiségét. Ugye ez az egyik olvasat, a másik pedig, hogy a kalászosok fajta választékát is lehet szélesíteni, tehát nem csak őszi búzából vagy durumbúzából készült termékeket érdemes fogyasztani vagy termeszteni, hanem ugye itt megjelenik az alakor, a tönke és a tönköly, az úgynevezett fejvás gabonák, amelyek részben azért is szorultak ki a köztermesztésből, mert egyrészt kevesebbet teremnek, másrészt pedig egy pejvalevél védi a szemet, amely egy plusz feldolgozási lépést, a hántolást igényel, és emiatt ugye ez egy kicsit macerásabb feldolgozást igényelt, és ezért tulajdonképpen a csupaszszemű gabonák kiszorították a pejvás gabonákat. De most valóban elérkezett az idő, amikor azt gondolom az alakkor esetében már nagyon sok fogyasztó tudja, hogy miről van szó, de ott van még a tönke, mint pejvás gabona, amelyet szintén érdemes kipróbálni, akár termesztés, akár fogyasztás oldaláról.
De azért, mert lehet, hogy a jó adottságú termőhelyeken alacsonyabb a terméshozamuk, viszont kedvezőtlenebb talajokon is jól lehet termeszteni, extenzív körülmények között is termeszthetők, és még ráadásul növényvédő szert sem igényelnek igazából.
Igen, ez valóban így van, ez különösen jellemző a pejvás gabonákra, ezért is különösen népszerűek a biogazdálkodók körében, hiszen nem szükséges sem műtrágya utánpótlás, sem szintetikus növényvédőszer védelem a termesztés során.
A klímaváltozás hozta elő azt egyébként, hogy egyre inkább a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központban őrzött ősgabona tájfajták, illetve a régi magyar gabonafajták iránt kezdett erősödni az érdeklődés? Tehát, hogy eddig miért nem használtuk őket, ha egyszer ott vannak a génbankban?
Én azt gondolom, hogy egy jó pár éve, sőt évtizede elindult egy új tendencia, amikor egyrészt valóban láthatóvá váltak a klímaváltozás jelei, és sok gazda szembesült ezzel. Másrészt megjelent egy minőségi szemlélet is a gabonafogyasztás, vagy a kenyérfogyasztás kapcsán, és emiatt egyre több fogyasztó is keresi az olyan termékeket, amelyek valamilyen szempontból különlegesek, és megkülönböztethetőek a többi kenyértől. És ez a fajta változatosság, vagy minőség iránti igény is megnövelte azt, hogy a gazdálkodók is keressék azokat a fajtákat, amelyek ezt a változatosságot alapanyag szinten képesek biztosítani.
Meg gondolom, az emberek egészségi állapota is belejátszott ebbe, mert ha jól tudom, az alakorból és a tönkéből készült kenyeret is ehetik azok, akik valamilyen allergiával küzdenek.
Ez nem teljesen van így, ugyanis minden búzaféle tartalmaz glutén, tehát a cöliákiások vagy egyéb búzaallergiában szenvedők ugyanúgy nem fogyaszthatják ezeket a pejvás gabonákat, tehát ebben nincs különbség. Abban igen, hogy a glutén szerkezete ezeknek a gabonáknak eltérő, és megfelelő feldolgozási körülmények után, gondolok itt a hosszú fermentálásra vagy a kovászolásra, ezek a alapvetően nehezen emészthető búzafehérjék könnyebben emészthetővé válnak. Úgyhogy ilyen szempontból, akinek valamilyen emésztőszervi problémája van, de ez nem cöliákia vagy nem búzaallergia, az igenis tapasztalhat olyat, hogy ezek számára könnyebben fogyaszthatók, vagy nem okoznak esetleg puffadást, úgyhogy ilyen szempontból igen lehet különbség a gabonafajok között. Azonban itt ugye ez is fajta függő, és a feldolgozás az egy nagyon fontos szempont, hogy hogyan került tulajdonképpen az asztalunkra az a gabona, milyen formában.
Tehát lehet egyébként akkor azt mondani, hogy a génbankban őrzött magok, tehát például gabonafajták, azok a jövő lehetőségei?
Igen, én azt gondolom, hogy a termésbiztonság növeléséhez mindenképp szükség van arra, hogy sokkal több növényfajt és sokkal nagyobb genetikai változatossággal rendelkező fajtákat termesszünk, aminek a forrásai alapvetően a génbank és a génbankok, úgyhogy igen, ezeknek azt gondolom, hogy mindenképp a jelenleginél nagyobb szerepet kellene kapjanak a mezőgazdasági termelésben.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Széra Fruzsina biológust, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatóját hallották.
Ha itt maradnál, nem indulnék még én sem. Ha nem indulnál, nem lenne érkezésem. Hová is mennék, hová is lennék egyedül én. Nélküled nem kell útlevél.
Az otthon ott lesz, ahol megállunk. Ki régen felvett, rég nincs már. Magunkban súgjuk, csak tegyél le, mert ma végre megtaláltuk. Más lett a táj.
Egy szépen szalad, sok kis ér, sok szívet hajt, egy csepnyi vér. Ha messze lennél, elég lesz mind. Az ágy elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell.
Az otthon ott van, ameddig ellát, vak sötétben két szemünk.
Vak lovak vagyunk az ében, nincsen út és nincs kötél sem, de mi el mégsem tévedünk. Sok szívet hajt egy csepnyi vér. Ha messze lennél, elég lesz mindig négy liter. Az ágy elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell. Hazaértünk hiddel. Sok szívet hajt egy csepnyi vér. Ha messze lennél,
el.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra következnek a hírek itt az Európa Rádióban.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Hullámzik a levegő, hallom, közel a Balaton, látom, hogy az álom táncot jár az arcodon. Tényleg csak egy perc volt, épp csak egy pillanat, amíg ölelésünkbe bele engedted magad. A kezed és nem vagy már önmagad, nézem, hogy a feledés sodrása elragad. Tényleg csak egy kép volt, vagy csak egy mozdulat, ami merülésünkből feljövve megmaradt. Nyitott ablakon át tücsök ciripelé. Csak egy pillanat, ami ölelésünkbe bele engedted magad.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.